Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. A mai műsorunkban ismét lesz zenei és szöveges része jelent, és a műsor a szokásos hármas tagolású. A két szöveges blokk a néhány héttel ezelőtt véget ért egyetemes imahéthez, és tavalyi csendesetünkhöz kötődik. Köztük pedig a múlt havi műsorunkban már elkezdett orgonalvató hangversenyünk következő része hallható. Elsőként tehát az egyetemes imahéten elhangzottakból szemezgetünk. Budaörsön 5 keresztény gyülekezet működik. Ezek a római és görögkatolikus gyülekezet, az evangélikus és a kőszikla baptista gyülekezet, valamint mi reformátusok. Most Durkó István baptista lelkipásztor szól hozzánk az imahét nyitó alapján készült hangfelvételről. Mondani valóját a római katolikusok kórusa tagolja több részre.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Eltelt egy év, és ismét az ima héten vagyunk együtt. Az emberek néhol sokan, néhol kevesen, de szoktak templomba járni. Attól függ, hogy milyen helyre megyünk, vagy tele van a templom, vagy csak néhány ember van a templomokban, de az emberek szoktak járni templomban. Viszont abban nagyon nagy különbség van, hogy az emberek miért jönnek el a templomba. Miért fontos nekik, hogy részt vegyenek egy Isten tiszteleten, egy misén? Miért fontos, hogy hallgassák mindazt, ami ott elhangzik? Valaki egyszer összegyűjtötte azokat a motivációkat, hogy mi miatt akarnak az emberek templomba menni. És a kutatásnak az eredménye a következő lett. Vannak olyan emberek, akik elmennek a templomba, hogy meghallgassák mindazt, ami ott történik. Hallgatnak, csöndben vannak, és amikor vége van mindannak, ami a templomokban történik, akkor fölállnak és kimennek. És ezt ismétlik, újra és újra hallgatnak, eljönnek, hallgatnak, fölállnak, kimennek és hazamennek. Vannak ilyen hallgatók. Aztán vannak olyan emberek, akik ilyen látogatók. Néha itt-ott megjelennek a templomba, eljönnek látogatni, mint a turisták, megnézik, hogy az egyik templom milyen, vagy mi hangzik el, aztán elmennek egy másik templomba. Szóval, hogy látogatják a templomokat, de sokáig nem időznek egy helyen. Aztán vannak mások, akik eljönnek a templomba, és mindig úgy mennek haza, hogy megfogalmazzák, hogy mi az, ami nem tetszett nekik. Vannak ilyen ítélkező emberek, szeretik kritizálni a dolgokat, és mindig találnak valamit, ami nekik nem tetszett, ami nem úgy történt, ahogy ők szerették volna, vagy ahogy ők elvárnák. Szóval vannak ilyen ítélkezők. És aztán vannak olyan emberek is, akik talán az ellenkezője, ilyen lelkendező emberek, bejönnek a templomba, és mindig van valami, ami lelkesíti őket. Örülnek, mert sokan voltak, vagy örülnek, mert sok gyerek volt, vagy örülnek annak, mert jó dolgok hangoztak el. Szóval valami miatt tudnak lelkesedni, de aztán fölállnak, kimennek, és a lelkesedés elmúlik. Visszajönnek, és majd újra lelkesednek valami miatt. Vannak ilyen lelkesedő emberek. És vannak mások is még, vannak olyan emberek, akik talán kicsit magányosak, eljönnek a templomba, és szeretnek panaszkodni. És valaki mellé odaülhetnek, és panaszkodhatnak, és elmondhatják, hogy nekik mi rossz, vagy mi fáj, vagy mi a problémájuk, és panaszkodnak. És azt a panaszt átadják valaki másnak, aztán fölállnak és hazamennek, és a következő napon újra eljönnek, megint kipanaszkodják magukat, és újra hazamennek. Vannak ilyen emberek is, akik ezért járnak a templomba. És vannak olyan emberek, akik ilyen kötelességtudó emberek. Tudják, hogy mi a rend, tudják, hogy mit miért kell csinálni, és kötelességből, talán ott vannak mindig pontosan, mindent megcsinálnak, amit kérnek tőlük, vagy amit úgy gondolják, hogy ezt meg kell tenni azért, hogy jó kereszténynek látódjanak, de talán nem szívből teszik ezt. Szóval vannak ilyen kötelességből templomba járó emberek is. Aztán biztos lehetne még sorolni a következő és következő kategóriákat, hogy ki mi miatt jár a templomba. Én nagyon remélem, hogy akik most itt vagyunk az ima héten, senki nem ismert magára, és nem azt mondja, hogy én valamelyik kategóriába tartozok. Azért, mert a Biblia arról beszél, hogy az igazi keresztény, aki részt vesz az Isten tiszteleten, a misén, és Istent akarja szolgálni, az nem ezek miatt jön a templomba. Nem a lelkendezés miatt, nem a kritizálás miatt, vagy nem a panaszkodás miatt, sőt nem is kötelességtudásból jön a templomba. Jézus Krisztus úgy fogalmazta meg, hogy azok az igazi keresztények, és ezt mondja a János evangéliumában, hogy arról lehet megismerni őket, hogy aki hisz én bennem, azt mondja, ahogy az írás mondja, annak az embereknek a belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Vagyis az igazi keresztény, aki eljön a templomba, és igazán keresztény, az azért jön, mert a Szentlélek munkálkodik benne, és vágy van a szívében arra, hogy Istennel találkozzon, hogy imádkozzon, hogy Istennel beszéljen, hogy hallja az Istennek az üzenetét. Ezek az igazi keresztények, és aki ilyen motivációval jön a templomba, vagy ha ilyen motivációval jöttünk el erre az ima hétre, akkor azt mondja az Isten igéje, hogy ez egy tiszta és jó motiváció, a Szentlélek vezet bennünket. Mert igaz keresztényekre van ma szükség. Olyan világban élünk, amikor annyi hiteltelen dolog történik, és annyi hiteltelen ember van, és a hiteltelen keresztényekre semmi szükség nincs. De a hiteles keresztényekre, akiket tényleg az Isten vezet, akik ha örülnek, akkor azért örülnek, mert a Szentlélek öröme van az életükben, vagy ha tesznek valamit, azért teszik, mert Isten kéri tőlük, az ilyen hiteles és őszinte emberekre nagyon nagy szükség van ebben a világban. És én ma ezen az ima héten a kezdő alkalmon azért arról szeretnék beszélni, hogy milyen az igazi keresztény. Az igazi keresztény olyan, amilyennek szeretne Isten látni Jeremiás prófétát is. Azt mondja neki, hogy legyél olyan ember, hogyha én küldelek, akkor menjél, és amit én mondok neked, azt mondd el másoknak. Vagyis legyél hiteles. Képviseld az Istent. Tegyél bizonyságot mindarról, amit tőlem láttál, vagy amit én mondok neked. Ez a hiteles kereszténynek az ismérve. Milyen tehát a hiteles keresztény? Három dolgot szeretnék csak megemlíteni, amivel hadd bátorítson bennünket Isten igéje. Az egyik ilyen fontos ismérve a hiteles kereszténynek az, hogy hisz az örök életben. Ez egy nagyon fontos alapelv. Hallottuk az előbb az evangéliumból, hogy az emmausi tanítványok, amikor beszélgettek, akkor még nem ismerték fel a föltámadt Jézus Krisztust. De Jézus föltámadt. Olvassuk az evangéliumokban azt, hogy a Jézus Krisztust, amikor leveszik a keresztfáról, és aztán eltemetik, a szombatnak múltán az asszonyok kimennek a sírhoz, hogy bebalzsamozzák, és nem találják már ott Jézus Krisztust. És az angyalok azt mondják neki, hogy miért keresitek a halottak között az élőt? Miért? Mert Jézus föltámadt. És ha Jézus föltámadt, ez azt jelenti, hogy van föltámadás. Ha Jézus föltámadt, ez azt jelenti, hogy van örök élet. Ugye, amit Isten ígért, az mind működik. És az igazi keresztény az hisz ebben, ez egy alapelv az életében, hogy hiszek a feltámadásban. Hiszek abban, hogy Jézus föltámadt, és tudom, hogy van üdvösség, van örök élet. Nem túl régen, néhány hete elvesztettem az édesapámat. És amikor találkoznom kellett a holttesttel, és be kellett azonosítani, akkor mindenféle érzelmek voltak bennem. De amikor ránéztem a holttestre, és láttam ott az édesapámnak a testét, akkor a Szentlélek azt mondta nekem, hogy ne keresd a halottak között az élőt. Ő nem az. Ő már nincs itt. Itt hagyta a testét. Ő elment, és már jó helyen van. Ő ott van a mennyben, és ahogy néztem, és érzelmileg sok minden lezajlódott bennem, de éreztem az Istennek a vigasztalását, és azt tapasztaltam meg, hogy tényleg milyen hatalmas nagy dolog kereszténynek lenni, és milyen jó, amikor a Szentlélek átöleli az embert, és azt mondja, hogy nem kell szomorúnak lenned, mert még találkozni fogtok. Mert ő egy olyan ember volt, aki az Istennek szánta az életét, és amikor az életének, a föld életének vége lett, akkor ő a mennybe ment. És én is oda fogok menni. És találkozni fogunk. És ez az elválás, ez csak egy fizikai elválás. Az igazi keresztény az tud hinni a feltámadásban, tud hinni az örök életben, tud hinni az üdvösségben, mert ez egy olyan valóság, mint az, hogy most mi itt vagyunk ebben a templomban, és itt ülünk a padokban. Az igazi keresztény ez nagyon jellemző. Jézus Krisztus megígérte, hogy a tanítványoknak, azt mondja, hogy majd én elmegyek, és helyet készítek nektek, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ez milyen hatalmas bátorítás a keresztényeknek, hogy Jézus előre ment, ő feltámadt a halálból, és azt üzeni neked és nekem is valamennyünknek, hogy ő helyet készít és vár bennünket. Mindazok, akik hisznek benne, akik az övéi. Az igazi keresztény az hisz a feltámadásban és hisz az üdvösségben. Nagyon sokan megkérdezték már tőlem, hogy honnan lehet azt tudni, hogy valakinek tényleg üdvössége van, tényleg örök élete van. És erre a kérdésre nagyon sokféle választ lehet adni, de hadd egyszerűsítsem le ezt. Az az ember, akinek tényleg üdvössége van, és tényleg tudja, hogy ha meghal, akkor én a mennybe megy, és Jézus Krisztussal fog találkozni, és nem az ítélő Istennel, hanem az Isten kegyelmével fog találkozni, az az ember, az nyugodtan éli az életét. Az az ember sokkal kiegyensúlyozottabb. Az az ember, akinek üdvössége van, az sokkal inkább hálaadással éli az életét, és örül minden jónak, amit megtapasztal, és még a nehézségeket is más módon fogja átélni és megtapasztalni. Akinek üdvössége van, az az ember biztonságban van. És akinek üdvössége van, az tapasztalja az Istennek a szeretetét. És ha valaki nagyon fél a haláltól, vagy nagyon aggódik azért, hogy nekem van-e üdvösségem, hogy az Istennel, amikor találkozok, akkor mi lesz velem? Ha sok ilyen kérdés van benned, akkor lehet, hogy szükség lenne egy olyan imádságra, amit akár ezen az ima héten, vagy akár ma is el lehet mondani. Egy olyan imádságra, ami megváltoztatja az embernek az életét. Ez a megtérő ima. És amikor valaki ezt a megtérő imát elmondja, hogy Uram, én bűnös ember vagyok, és szükségem van rád, és szükségem van arra, hogy megszabadíts a bűneimtől. És amikor ezt őszintén elmondja valaki, akkor az Isten válaszol erre. És azt mondjuk, hogy Jézus, gyere az életembe, és legyél az életem ura, hogy Jézus ezt megteszi. És ezzel tulajdonképpen a legnagyobb csoda történik meg, hogy valaki üdvösséget nyer. És a másik fontos dolog, hogy a második jellemzője az igazi kereszténynek, ez nem más, mint hogy bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. Beszél Jézusról, arról a megváltóról, arról a hatalmas úrról, aki megváltoztatta az életét. Amikor egymással találkozunk, vagy emberek találkoznak utcán, munkahelyen, bárhol, olyan sok mindenről lehet beszélni. Mikor lesz vége a sztrájknak, kinek mennyi a fizetése, ki az egészséges és ki a beteg, hogy hol fáj, vagy mi megy jól és mi nem megy jól, hogy nagy az infláció, vagy kicsi, vagy a gazdaság hol tart, vagy mennyit fogyaszt az autó, és nem tudom, sok mindenről lehet még beszélni, ami jó dolog, és semmi probléma ezzel. De amikor emberek sok mindenről beszélnek és elmondják nekünk, hogy, hogy miről mi a véleményünk, vagy esetleg kérdéseik vannak. A hírrendbennek van egy lehetősége, hogy mi ne csak ugyanezekről a témákról beszéljünk, és mi is ugyanezeket elmondjuk, és ha egy panaszkodó emberrel találkozunk, akkor mi is panaszkodunk egyet, ha egy lelkendező emberrel találkozunk, akkor mi is lelkesedjünk egyet. A keresztény embernek van egy olyan lehetősége, hogy bizonyságot tud tenni Jézus Krisztusról. És amikor meghallgatjuk a másik embert, hogy hogy éli az életét, hogy mi történt vele, akkor mi elmondhatjuk azt, hogy a mindenható Isten bennünket hogy vezet. Hogy amikor olvastam a Bibliát, akkor mit üzen nekem az Isten? Vagy amikor egy nehézség volt az életemben, akkor hogyan tapasztaltam meg az Istennek a kegyelmét, az Istennek az irgalmát és az Istennek a vezetését? Amikor ezeket mind meg tudjuk osztani az emberekkel, és Jézus Krisztusról tudunk beszélni, akkor valóságos segítséget tudunk adni az embereknek, mert ez bátorítja az embereket. Ha mi is csak panaszkodunk, ha mi is csak föltesszük a nagy kérdéseket, hogy miért ilyen ez a világ, és miért így történnek az események, és miért van ennyi szörnyűség, és a panasz hátára jön, vagy a kérdés után következik, akkor nincs megoldás. De amikor Jézus Krisztusról tudunk beszélni, akkor valami egészen megváltozik. És az igazi keresztény embernek az egyik ismérve azon túl, hogy van üdvössége és hisz a feltámadásban, hogy bizonyságot tud tenni Jézus Krisztusról, arról a megváltóról, aki az ő életét megváltoztatta. Szeretnék megemlíteni, az igazi keresztényel kapcsolatban, az igazi keresztény a szeret imádkozni. Egy ima hét kezdődik el, és amikor a hívő emberek összejönnek egységben és imádkoznak, akkor mindig óriási dolgok történhetnek. Isten meghallgatja az imádságot és válaszol az imádságokra. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy szüntelenül imádkozzunk. Ezt mondja az 1 Tesszalonika 5.17-ben Isten igéje. Szüntelen imádkozunk, folyamatosan. Az imádság egy ilyen alaptevékenység. Aztán Máté evangéliumának a 7. részében egy ígéret, hogy kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Ez az imádkozó embernek egy bátorítás, hogy nem hiába való az imádság. Amikor megszólítjuk a mindenható Istent, akkor van válasz ezekre az imádságokra. Aztán Pál apostol ezt mondja a tesszalonikai gyülekezetnek, hogy testvéreim, imádkozzatok értem is, hogy terjedjen az Úr igéje. Ez is egy fontos felszólítás a keresztényeknek, hogy imádkozzunk azokért, akik hirdetik az Istennek az igéjét, akik képviselik az evangéliumot, akár itt a városban, akár máshol, akár a föld másik részén. Imádkozzunk azért, hogy az Isten országa növekedjen, terjedjen, hogy a misszió munka előre haladjon. Ez minden hívő embernek a feladata. És arra is bátorít bennünket Isten igéje a Galata 6.2-ben, hogy egymás terhét hordozzuk, és így töltsük be az Istennek a törvényét, vagy a Krisztusnak a törvényét. Egymás terhét hordozni, többek között úgy is lehet, hogy egymásért imádkozunk. Hogy látom a másiknak az életében a nehézségeket, a kérdéseket, és elkezdek imádkozni érte. Hogy ne az ördögnek a kísértései, vagy az életnek a nehézségei törjék össze azt az embert, hanem odállok is, az imádságaimmal bátorítom, az imádságaimmal védelmet jelentek, az imádságaimmal áldást hozok az életére, hogy egymás terhét hordozzuk, és úgy töltjük be a Krisztusnak a törvényét. Az igazi keresztény ember az imádkozó keresztény ember. Nagyon sok mindenért lehet imádkozni. Ebben a Szentlélek segítségünkre van, hogy mikor miért. De hadd hozzak egy olyan imatémát, ami talán most nagyon fontos ebben a világban. Tudjuk, hogy néhány nappal ezelőtt Haitin volt egy földrengés, ahol talán 100 000 haltak meg. Rengeteg ember nyomorék lett, nyomorult lett, beteg lett, sokan özvegyek és árvák lettek. Óriási a katasztrófa. Föltehetjük a kérdést, hogy mit tudunk ezzel ellen tenni? Mi a mi felelősségünk ebben? Olyan messze van tőlünk. Igen, messze van. De amikor imádkozunk olyan emberekért, akik tőlünk akár távol vannak fizikailag, az Isten meg tudja áldani őket, és tud rajtuk segíteni. A közösségünknek a munkatársai már napok óta kint vannak Haitin, és segítik ott az ott lévő mentő munkákat. És az egyik e-mailből, amit küldtek, hadd idézzek, ezt írták. Hogy hatalmas a káosz, az űrzavar, romok vannak mindenütt, és borzalmas a hullaszak. A helyzet rettenetes, ilyet még sohasem láttam, ezt írja a Szilágyi Béla, aki vezeti ezt a mentő alakulatot. Pedig ők az elmúlt 10 évben ott voltak a legtöbb háborúban, ott voltak a legtöbb földrengésnél, ott voltak a legtöbb katasztrófánál. És azt írja, hogy ilyen szörnyűséget még soha nem láttam. Mit tudunk mi tenni, Budaörsön élő keresztény emberek? Hát többek között imádkozni. Magunkért, a szomszédért, és akár a Haitin lévő, nyomorúságban lévő emberekért. Fontos, hogy ezt is a küldetésünknek tudjuk. Az igazi hívő ember az nem csak magával foglalkozik. Az igazi keresztény embernek a szívében nem csak az, hogy nekem jobb legyen, nekem több legyen, az én családom előre haladjon, hanem nagyon fontos az is, hogy másokkal mi van. Az imádságban tudunk egymás felé szolgálni. És ne felejtsük el azt sem, hogy amikor tőlünk a több ezer kilométerre vannak ilyen szörnyűségek, és mi esetleg jól érezzük itt magunknak, és ebből semmit nem tapasztalunk, Jézus Krisztus azt tanította egy katasztrófának a kapcsán, ezt mondta a tanítványoknak, meg a hallgatóságának. Azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan elvesztek. Amikor olvastam az igéből ezeket a mondatokat, akkor azt láttam, és Isten azt üzente, hogy míg másoknak van egy nyomorúsága, mások átélnek katasztrófákat, nehézségeket, és akik hallanak erről, azoknak ez a kegyelemnek az üzenete. Jézus azt mondja, hogy látod, ott nyomorúság van, ott halál van, emberek szenvednek. De ez legyen üzenet neked, hogy térj meg, szolgáld Isten, tegyél igazi keresztény, és akkor téged az Isten meg tud áldani. Mert semmivel nem vagy jobb, és én sem vagyok jobb, mint ők. Amikor másokkal nyomorúság történik, az neked a kegyelemnek az üzenete. Hogy kapaszkodj az Istenbe, hogy bízzál az Istenbe, hogy ne Isten nélkül éld az életedet.
Most pedig folytatjuk 2006. május 14-i orgonavató hangversenyünket. Csak úgy, mint múlt alkalommal, az orgonát és annak lehetőségeit Pál Diana orgonaművész mutatja be. Ebben a műsorunkban egy negyed órás rész fért a koncertből, így várhatóan jövő havi adásunkban fejezzük be ezt a kis zenés orgona ismertető műsort.
A következő mű, amit választottam, egy részletét legalábbis negyed órás az egész darab, hogy nem csak korálőjátékok születtek ugye Bach korában, illetve a mester maga nem csak korálőjátékokat komponált, hanem szabad darabokat is, tokkátákat, prelúdiumokat, fantáziákat, partitákat, számtalan műfajban jeleskedett. Amit most mutatnék, az a C-dur tokkáta és fuga címen ismert, és azért választottam be, mert Bach egyetlen olyan műve, amiben nagyon hosszú pedálszóló van, ez igazi virtuózitást igényel. Tehát kicsit próbára is teszi az adott hangszer, hát hogy is mondjam, teljesítős képességeit, illetve az organistájét, mert futamok kezekben, lábakban, mindenhogyan. Úgyhogy ebből egy részletet mutatnék be, tehát hogy szól a pedál, szóló hangszerként, ugye, mert végülis egy hangszernek nevezhetjük. És korszakváltás következik. A következő zeneszerző egy kevésbé ismert Friedrich Schmull, német orgonista volt. Kicsit később született, mint Bach, és ezt az újfajta stílust képviselte már, ami átmenet volt a barokk és a klasszika között, úgynevezett gáláns stílus. Ezt a kis művet, ami szintén a két manuál párbeszédére épül, azért választottam ki, mert itt most nem a markáns regiszterek birkóznak egymással, hanem inkább ezek a fuvola regiszterek, amik ezt a mozarti zenekari hangzást idézik. A romantikus zeneszerző művét választottam. Amikor itt ezzel az orgonával ismerkedtem, kicsit nehéz volt eldöntenem, hogy melyik korszakhoz húz, tudnélik, minden kornak, németnek, francia, tehát minden kornak és országnak, nemzetnek megvolt a saját orgonaépítészeti kultúrája. Ez egy kicsit vegyes, tehát az, amit lehet úgy mondani, az első manuál hangképe egy kicsit a német barokra hajaz, a második pedig a francia romantikában számtalan lehetőséget megszólaltatni képes. A most választott zeneszerző Felix Alexandre Gilman, ő kizárólag orgona műveket írt, és korának nagy mestere volt. Az első orgona verseny tulajdonképpen ő írta, tehát a klasszikus nagy orgona hangzás plusz a zenekar. Ezt a kombinációt ő, nem azt mondom, hogy találta ki, de nyilván fejlesztette. A párizsi Saint Trinité templomnak volt az orgonistája, és olyan jeles nemzedékek tanára a konzervatoárban, mint a későbbi Charles-Marie Vidor, Marcel Dupré, illetve Louis Vienne, Nadia Boulanger. A következő mű, ez egy lamentó, mindenképpen egy szomorkás hangulatú darab, viszont amit meg tudok rajta mutatni hangszint, ez a bizonyos második manuálon található basszom, tehát ez a 16 lábas nyelv, kicsit csalok, mert egy oktávval följebb fogom hát, játszani, tehát olyan, hogy 8 lábas, tehát eredeti hangmagasságban szólna, illetve, amit azt hiszem, igen, és a redőnyt használom, mert mi is az a redőny, erről nem ejtettem az elején szót. Ugye az orgona önmagában képtelen a dinamikára, most ezt úgy értem, hogy a billentése, tehát ha erősen ütöm meg, vagy kevésbé erősen, nem változik, ezt szívesen demonstrálom. Amit hallanak, az a billentyű kopogása, semmi egyéb. Na most ez a szerkezet, ami egy orgonánál úgy néz ki, hogy ezek a sípsorok, tehát a második mű sípsorai egy zárt redőnyben vannak, de ilyen lamellás ajtónyitási lehetőséggel. Ez a bizonyos redőny, ha kinyitom, kinyitja ezt a... tehát kiengedi a hangot. Becsukom. Tehát ez a dinamika, amit aztán nagyon is kihasználnak, ez már a romantikus zene, ez Bachnál még nem volt, pláne egy az ilyen stílusú darabokban, amit most hallhatunk.
Thank you.
következő, szintén francia szerzőműve, Léon Boelman. Hát lehet ezt így mondani, egy szerzős mű, mert van egy műve, az egyetlen, ami nagyon ismert lett az orgonisták körében, ez a bizonyos gótikus szvít. Ebből választottam egyetlen tételt, Prière à Notre Dame, ima a mi asszonyunkhoz. És ebben ezt a nagyon speciális francia romantikus irodalomra jellemző regisztert használom a 24-es sorszám alatt, a Violet Céleste, tehát ez egy lebegő, nagyon érdekes lebegő regiszter. Ez egy billentyűhöz két síp tartozik, és ez egyiket egy picit magasabbra hangolják, ezáltal ez a lebegés adja ezt a fantasztikus hangszint. Biztos ismerős is lesz önöknek, már hallottál.
Az ima hét és az orgona muzsika után pedig következzék a tavalyi csendes hetünk első napi témája, a Szentlélek gyümölcseiről, egészen konkrétan most az örömről. A hangfelvétele Bakonybélben készült.
tegnap este elmondta azt, hogy mi lesz ennek a hétnek a témája. Elmondtam azt, hogy arról fogunk leginkább beszélgetni, hogy a lélek gyümölcsét hogyan is teremheti meg a mi életünk. Tegnap este is elhangzott már az, hogy nem a mi görcsölésünknek és erőlködésünknek az eredménye lehet a lélek gyümölcse. Benne van magában a névben is, hogy lélek gyümölcse, azaz a Szent Lélek termi meg az életünkben, vagyis azzal kezdődik az egész, hogy az Úr Jézus Krisztust elfogadjuk hitben Urunknak, megváltónknak, ami azt jelenti, hogy akkor ő a lelke által beköltözik a szívünkbe, az életünkbe, és hogyha mi valóban engedünk neki, figyelünk rá, akkor termi a lélek gyümölcsét. Tegnap este már volt szó az első szeméről, ez pedig a szeretet. Most ezen a mai délelőttön két szemről is lesz szó. Lehet, hogy úgy fog tűnni, hogy kicsit sok, mert igazából akár egyetlen egy szem is elég lenne egy délelőtre, egy napra, biztos, hogy lehetne róla beszélgetni, de mivel 9 szemből áll ez a gyümölcs, és mi nem vagyunk itt olyan sokáig, ezért kénytelen voltam bizonyos napokra 2 szemet is tenni, muszáj 2 szemről is beszélnünk. A mai 2 szem az öröm és a jóság. Azt is szeretném előjáróban elmondani, hogy nem a bibliai sorrend szerint megyünk. Ez rögtön föltűnhet, mert nem így következnek egymás után, hogy öröm és jóság. Az első tehát rögtön az öröm. Föl lehet tenni a kérdést különösképpen is ebben a mostani világunkban, amikor annyi minden elkeseríthet, elszomoríthat, annyi minden támaszthat bennünk félelmet, annyi minden kelthet bennünk aggodalmakat, hogy minek lehet igazából örülni, vagy hogyan lehet az ember örvendező lény. Nos, hát minek lehet örülni? Megint csak mondanám azt, hogy én igazából itt csak szempontokat szeretnék megadni, tehát ezekről majd lehet tovább beszélgetni, és így az egyik például, hogy nekünk, tehát keresztény embereknek van reménységünk. Tapasztaljuk a világunkban azt, hogy egyre több reménytelen ember van. Aki kilátástalannak látja a helyzetét, mert úgy alakulnak az anyagi körülményei, lehetetlenni válik, vagy ellehetetlenedik ugye anyagi értelemben, vagy éppen magánéleti problémákkal, kudarcokkal küszködik, és teljesen reménytelennek látja az életét. Nekünk, keresztényeknek ez a többlet is megadatott, hogy lehet reménységünk. Lehet reménységünk azért, mert már itt a Földön számíthatunk a mi Urunk Jézus Krisztusunkra, az ő segítségére, arra, hogy kilátástalan helyzetekben is tud megoldást adni nekünk. Ő olyasmiket is el tud végezni, vagy ki tud gondolni, ami nekünk eszünkbe se jut, és olyan megoldásokat is el tud készíteni, ami nehéz helyzeteink számára. És lehet reménységünk azért, mert tudjuk azt, hogy nem csupán ennyi az élet, hogy eszünk, iszunk, küszködünk, kudarcaink vannak, vereségeink vannak, dolgozunk reggeltől estig. Nem csak ennyi az életünk, hanem már itt Isten meg akar csodálatos lelki kincsekkel gazdagítani bennünket, azon kívül pedig a halállal nincs mindennek vége, folytatás van, tehát együtt élhetünk, együtt lehetünk, sőt, mi több ott a halál pillanatában is az Úrnak a markában, kezében vagyunk, és az örökké valóságot is vele tölthetjük el. Tehát már itt ezen a földön is, nehézségek között is így élhetünk, hogy ez mindig ott lebeghet a szemünk előtt. Az, hogy igazából az életünknek a valóban szép része, az még ezután következik. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy mekkora különbség van a között, hogyha valaki úgy él, hogy azt gondolja, hogy a halállal vége van mindennek. És úgy látni ezt a földi életet, úgy látni azt, hogy itt mennyit kell küszködni, hogy mennyi nehézség van, hogy milyen terheket kell hordozni, hogy milyen kinkeserves ez az élet, és akkor eljutott odáig, hogy nincs is ennek az egésznek értelme, és akkor mi van? És a halála meg mindennek vége van. Hát akkor most egyáltalán tényleg miért vagyunk itt, vagy érdemes itt küszködni így? És mennyivel másabb úgy élni, ahogy nekünk lehet, hogyha valóban Jézus Krisztusba beleoltattunk, és ő a szőlőtő, és mi rajta szőlővesszők vagyunk, hogy tudhatjuk azt, hogy nekünk küldetésünk van már itt a Földön, tehát nem csupán arról kell, hogy szóljon az életünk, hogy gürcölünk, hogy előteremtjük a szükséges anyagiakat, hanem nekünk nagyon csodálatos küldetésünk van, mi az élő Istennek a munkatársai lehetünk. Ilyen méltóságban részesít az Isten bennünket, hogy munkatársaiként élhetünk itt már, és tudhatjuk azt, hogy aztán pedig majd elkövetkezik az az időszak, amikor mindaz, ami itt megkeseríti az életünket, az eltűnik, abból semmi nem lesz, és úgy szolgálhatjuk az Urat, és úgy örülhetünk vele együtt, meg úgy örülhetünk neki. Azt gondolom, hogy óriási különbség a kétfajta életmód. És csak magasztalhatjuk és dicsőíthetjük Istent azért, hogy nekünk reménységünk van, reménységgel élhetjük itt az életünket, hogy egyáltalán vele élhetjük. Aztán a második, ami oda tartozik, hogy miért lehet öröm a szívünkben, az, hogy Istennek célja van az életünkkel, sőt, mitől még a nehézségekkel is célja van. Ez az előbbi gondolatsornak igazából folytatása. Mert ugye beszéltem arról, hogy sokféle nehézséggel találkozunk, különféle nyomorúságok jöhetnek az életünkben, amelyekről mi általában azt látjuk és azt gondoljuk, hogy teljesen értelmetlenek. Most jön egy betegség. Teszem azt valakinek egy-két hónapra, három hónapra, nem tudom mennyire, tulajdonképpen ki kell kapcsolódni a mindennapi életből, forgásból, mert betegágyon kell feküdnie. Mi értelme van ennek? Mi értelme van annak az időszaknak, amit betegen, betegágyon kell eltölteni? Mi általában nem látjuk az ilyen időszakoknak az értelmét. A Szentírás pedig egyértelműen arra tanít bennünket, hogy van értelme, lehet értelme, és lehet úgy végigélni ezeket az időszakokat, hogy az életünk számára ez az időszak is meggazdagodást, kincseket jelent. Persze itt szeretném hangsúlyozni emellett azt is, hogy nyilván ehhez szükséges az, hogy azon a bizonyos szőlőtövön én rajta legyek, és onnan azon keresztül nedvességet, éltető erőt minden szívjak magamba, mert ekkor lehetséges az, hogy még a nehézség is a javamat szolgálja. És ez a magyarázata annak is, hogy láthatunk olyan embereket is, akiknél nem meggazdagodást jelent a nehézség, hanem sokkal inkább azt tapasztaljuk, hogy belekeserednek. S adott esetben az Istent is átkozzák. Általában azoknál az embereknél van ez, akik nincsenek igazából rajta a szőlőtövön, mint szőlővesszők. Tehát azok számára tényleg úgy mehet végbe, vagy folyhat le egy ilyen időszak, akár egy betegség, vagy másfajta vihar az életükben, hogy semmi fajta meggazdagodást nem jelent számukra. Sokkal inkább talán még mélyebbre kerülnek, mert az Úr Jézus Krisztus nélkül élik át ezeket az időszakokat. Viszont, hogyha mi valóban rajta vagyunk a szőlőtövön, tehát akkor mindig, minden nehézségre úgy gondolhatunk, hogy azzal az Istennek célja van. És ezt úgy szeretném a kedves testvérek szívébe vésni, hogy semmi sem történik az életünkben véletlenül. És ha bármilyen nehézség, próba, keserűség jön, az Istennek biztos, hogy azzal valamilyen célja, terve van. Tehát olyan nincs, hogy egyszerűen csak belekerülünk valamilyen nehézségbe, és akkor úgy ott vagyunk, és azzal az Istennek ne lenne célja. Hogyha a nehézség közepette is ráfigyelünk, megmaradunk az ő szeretetében, akkor biztos, hogy a javunkra fordítja azt. És ezért is mondjuk mindig azt, hogyha nehézségek jönnek, akkor persze természetszerűen az a kérdés fakad fel belőlünk, hogy miért. De olyan jó lenne, hogyha megtanulnánk, hogy még ha ez is az első kérdésünk, de rögtön utána a második, akkor legyen az, hogy mi célból. Tehát nem miért, miért engedte meg ezt az Isten. És akkor belekeseredünk, mert mi magunkban nem találunk választ rá, hanem forduljunk oda Istenhez, és kérdezzük meg, hogy mi célból. És biztos, hogy Isten előbb-utóbb meg fogja mutatni. És megértjük, és meglátjuk, hogy miben szolgálta a javunkat. És a harmadik ok, ami miatt mi örvendezhetünk, hogy Isten mindig velünk van. Bármi is történik velünk, ezt már mondtam, hogy véletlenül nem történnek dolgok. Van, ami kimondottan Isten akaratából történik, de Istennek megengedő akaratát is ismerjük. Tehát van olyan, amikor csak megengedi. Tehát kimondottan nem akarja, de valamiért megengedi, hogy az életünkben ez a bizonyos esemény bekövetkezzen. És az biztos, hogy Isten mindig, mindenféle helyzetben velünk van, tehát mi bármikor számíthatunk rá. Mik azok, amik segíthetnek bennünket abban, hogy valóban öröm legyen a szívünkben? Az elsőt azt így fogalmazhatnánk meg, hogy munkáljuk ki magunkban a hálás hozzáállást. Tehát egy szóval a hála. Erről már otthon is beszéltem nem egyszer, és emlegettem bizonyos Jó Sándor, volt pasaréti lelkipásztornak, azt a mondatát a hálával kapcsolatban, illetve azt a nagyon találó hasonlatát, hogy a hála is olyan, mint a vitaminok, ez a H-vitamin. Nagyon nagy szüksége van az életünknek a hálára, hogy hálásak tudjunk lenni. Hogyha megtanuljuk azt, hogy meglássuk, mi mindenért lehet az Istennek hálát adni, és tudunk így imádkozni, és nem mindig csak a kéréseinket, meg a bajainkat visszük oda, hanem tényleg úgy kezdjük a fohászkodásainkat, az imádságainkat, hogy Istennek hálát adunk mindazért, amikkel ő megajándékoz bennünket, akkor meg fogjuk tapasztalni, és akik ezt gyakorolják, nyilván már tapasztalták is, hogy mennyire átalakítja az egész hangulatunkat, kedvünket, tulajdonképpen az érzéseinket, mindazt, ami a szívünkben van. Tehát ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy próbáljunk minél több mindenért hálát adni az Istennek. Még adott esetben akkor is, hogyha egy-egy körülményről azt érezzük, hogy ez most kellemetlen számunkra, nehéz, zavaró, szabad azért, és ebben is segít nekünk Isten, megkeresni, hogy mi az, ami mégis jó benne, és azért legalább hálát adni. És meglátjuk, hogy mindjárt másképp tudjuk ezeket a kellemetlen és zavaró körülményeket is elviselni. Aztán a második, ami segít nekünk abban, hogy örülni tudjunk, hát lehet, hogy ezt nem szívesen hallgatjuk, mert mostanában is volt erről szó, de azért csak kimondom, hogy az adakozással is lehet bizony elősegíteni azt, hogy öröm legyen a szívünkben. Talán már elcsépelt mondatként hangzik az, amit az Isten tiszteleteken időnként szoktam mondani, amikor az adakozást hirdetem, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Nekünk olyan Istenünk van, aki ajándékozó Isten, aki gyakorlatilag folyamatosan ad, ha vannak üres kezek, amelyek így felé nyúlnak, akkor ő folyamatosan ajándékoz és ad. És Isten nem mogorván ajándékoz, nem morcosan és rosszkedvűen, hanem jókedvűen és szívesen ajándékoz, és áldja meg az övéit, hogyha azok tényleg igénylik és tényleg várnak erre. Nos, ha nekünk ilyen Istenünk van, akkor azt gondolom, hogy akik követőinek valljuk magunkat, akkor ebben is valahol jó lenne, hogyha tudnánk formálódni Jézus Krisztusnak a hasonlatosságára, és átélni azt is, hogy adni valóban öröm, hogy ne csak mondjuk azt a bizonyos mondást, amit jól ismerünk, hanem tényleg átélni, hogy öröm adni. Aztán az örömünket lehet fokozni a szolgálattal, Istennek való szolgálattal, gyülekezetben, egymás között, hogy tényleg vállalunk szolgálatokat. Aztán ide tartozik még, de én külön pontba vettem a bizonyságtételt is. Biztos, hogy vannak közöttünk olyanok, akik már tapasztalták, hogy amikor valóban megnyílt a szájuk a Jézus Krisztusról való bizonyságtételre emberek előtt, akkor igazából az milyen örömöt jelentett, különösképpen is, amikor tapasztalhatták, hogy az Isten milyen csodálatosan tud munkálkodni. Hogy én lehet, hogy dadokba mondtam el valamit róla, és az Isten a szívében, az életében olyan változást indít el, hogy az embernek leeshet az álla. És mindez hatalmas öröm. Próbáljuk ki és gyakoroljunk, hogy tényleg milyen öröm az, amikor mi a gyarló módunkon tudunk beszélni Jézus Krisztusról, Istenről, arról, hogy mi hogyan tapasztaltuk meg, és nyilván itt nem mi vagy én vagyok hangsúlyos, hanem az Istennek a munkája az életemben, és hogyha ezt el tudom mondani, át tudom adni, és látom, hogy a másikban is hogyan munkálkodik ennek nyomán az Isten, akkor ez valóban nagy-nagy öröm. Tehát ezek azok, amelyek segíthetnek nekünk, hála, adakozás, szolgálat és bizonyságtétel. Lehet, hogy furcsa hangzik, de mind-mind segít abban, hogy tiszta, tehát Istentől való öröm lehessen a szívünkben.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templomtértől. Rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség, a viszonthallásra!